műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A politika az életünk minden szinterét behálózza, akár szeretnénk, akár nem. A hétköznapi történések mögött is politikai döntések vannak, és mostanra már a politikusok is nagy mértékben használják a digitális eszközöket, hiszen ez az ő életüket is megkönnyíti. Vannak azonban olyan részletei a politikai digitális térnek, amelyekbe az egyszerű emberek nem láthatnak bele. Mai műsorunkban ezekről is beszélgetni fogunk. Témánk az Európai Unió digitalizációja. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat útján itt van velünk Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament kulturális, oktatási, ifjúsági és sportbizottságának tagja. Képviselő úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Szép jó estét kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást a digitális világba, és nagy szeretettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Talán még ahhoz sem túl késő, hogy boldog új évet kívánjak, egy sikeres és szerencsés új évet.
Köszönjük szépen, és kezdjük a beszélgetésünket akkor egy kis idézőjeles történelemmel. Milyen digitális eszközök, kapcsolattartásra alkalmas rendszerek voltak a politika mesdjéjén 2007-ben, amikor ön Románia távközlési és informatikai minisztere volt?
Valóban az, hogy mit nevezünk történelemnek, vagy mi volt régen, és mi volt nem is olyan régen, ez nagyon-nagyon szubjektív kérdés, hiszen az X generációnak a képviselőjét kérdezi most éppen jó magam, hogy mi volt 2007-ben. Egy mondjuk Z generációsnak az nagyon-nagyon távol van. Lehet, hogy nem is mindenki érti a nagyon fiatalok közül, hogyha azt mondom, hogy a Nokia és az Ericsson voltak a menő márkák 2006-ban, 2007-ben, akkor, amikor én az LMDS megbízásából rövid időre távközlési miniszter voltam a Törícsanó kormányban. Ez az az időszak volt, amikor Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, egy nagyon fontos időszak. Nem tudom, szintén itt maradunk a történelemnél, a technológia történelménél, hiszen akkor már próbálkozások voltak az okostelefonokra, de még nem igazán törtek be az életünkbe és a közhasználatba. Nem tudom, hogy kinek mit mond az a szó vagy az a név, hogy BlackBerry. Adott pillanatban, pont 2007-ben igen-igen divatos eszköz volt, és valahol ott volt, ott surolta a határát az okostelefon kategóriának. Illetve ha már eszközökről beszélünk, akkor beszéljünk a felhasználásról is, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy az úgynevezett barangolási díjak, ez a roaming díj, óriásiak voltak meg abban az időszakban. Hát Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, de nem változott semmi a barangolási díj tekintetében, és csak hadd mondjak annyit, hogy egyszerűen telefonbeszélgetésre és SMS-re, mert hogy a szövegközlésnek a nagyon rövid módja az SMS volt, ma szinte nem is használunk már SMS-t, mert más eszközeink vannak, és más felületek. Hát körülbelül 10-szer fizettem többet a telefon használatra, akkor 2007-2008-ban, mint amennyit fizetek ma, és azért ma korlátlan internet hozzáférés és korlátlan adat közlési előfizetésre fizetek 10-szer kevesebbet, hát ez is az Európai Uniónak tulajdonítható. Úgyhogy valóban most lehetne kicsit csemegézni abban, hogy telefaxon ugye küldtünk szövegeket, nem is tudom, hogyha mindenki tudja, hogy mi az a telefax, vagy hogy hogyan működött. Tehát valóban egy teljesen más korszakról beszélünk, amikor másfajta eszközök álltak rendelkezésünkre, és talán az igények is picikét másak voltak, hiszen mindig a technika, a technológia területén a lehetőségek hozzák az igényeknek a növekedését magukkal.
Mi volt a helyzet ekkoriban a román parlamentben? Hogyan használták a politikusok akkor a telefonjaikat, a számítógépeiket, a már említett telefaxot, és milyen eszközök voltak egy politikus kezében, ami mondjuk az akkori ember számára science fictionnek tűnhetett volna?
Hát én nem tudom, hogyha volt nekem science fiction, az akkori mércével mérten science fictionnek tűnő eszközünk, de azt el kell mondanom, most mosolygok, hogyha videó kapcsolat lenne, akkor láthatna mindenki, úgy mosolygok, mert azt kérdezte, hogy mi volt a politikus kezében, de hát el kell mondanom, hogy nagyjából az övünkön volt a mobiltelefon, mert hogy az akkori divat szerint volt ilyen kis övtartó, és a nadrág szíjon hordtuk a telefonunkat, illetve, ha jól emlékszem, még bizonyos körökben a hölgyek pedig nyakba akasztva hordozták ezeket a flip, nem is tudom, hogy magyarul hogy kell ezt mondani, az összecsukható kis mobiltelefonokat. Azóta ez a világ eltűnt mindenestől, mind ahogy eltűntek azok a, tehát rég elavultak körülbelül legalább talán, ha jól számolok, 6 generáció, vagy több mint 6 generáció laptop, hordozható számítógép, táblagép, stb. Lett elfogyasztva azóta, és avult el azóta, hiszen az nem volt egyáltalán ritka, hogy perceken keresztül kell várni a számítógép elindítására, hogy nagyon-nagyon nehezen, nagyon kicsi volt az internet sebessége. Habár, ha internetről beszélünk, azt még elmondanám, hogy van valami, amit jól csináltunk akkor a 2000-es évek közepén Romániában, és pedig az internetes infrastruktúra kiépítése az jól indult, és ma is ott vagyunk, hogy az európai szinten is az első 6-7 országban vagyunk, talán a skandináv országok közül a svédek és a finnek előznek meg bennünket, Romániát, az internet, a szélessávú internet sebességében. El kell mondanom, hogy úgy telefonszolgálat, mint pedig az internetes szolgáltatás pocsék Franciaországban vagy Belgiumban is akár Romániához hasonlítva.
Szintén 2007-et írtunk akkor, ahogy ön is említette az imént, amikor Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, és amikor ön az Európai Parlamentbe került. Szokás volt akkor is, és szokás most is azt hangoztatni, hogy a nyugati országok mindenben fejlettebbek, mint mi. Azért már ezen műsor keretében is van egy olyan tényező, amivel erre rácáfoltunk, de mégis több mint másfél évtizeddel ezelőtt a fejlődés, vagy a fejlettebb technológia elmondható volt Brüsszelben, Belgiumban, Romániához hasonlítva?
Nem országot mondanék, mert nem tudom, és nem hiszem, hogy Belgiumra akkor érvényes volt-e, viszont ma talán már igen, hiszen az e-közigazgatást, tehát a digitalizált és internetes közigazgatás sokkal jobban működik Belgiumban, mint Romániában, jobban van megszervezve, és az elektronikus vagy a digitális szolgáltatások azok nagyon megkönnyítik az állampolgárok életét. Viszont akkor, hát mit mondjak, talán sajnos a bukaresti parlament még ma sem a web oldaláról híres, nem tudom, hogy a szolgáltatások hogy működnek, ehhez a kollégákat kellene megkérdezni, viszont eljutott a Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe, és ott hirtelen bele zuhantam, vagy beleestem egy olyan történetbe, amely arról szól, hogy több ezer e-mail címet kell kezelnie az Európai Parlament informatikai rendszerének. Ezek nyilván, hogy 28 országból származó politikust, asszisztens parlamenti tanácsadót kell kiszolgáljon 24 nyelven, 24 vagy 27 vagy 28 irányból jöhetnek a támadások, ilyen túlterheléses támadások, azok szinte heti frekvenciával történnek meg az Európai Parlament weboldalával, illetve a szervereivel szemben. Úgyhogy a kiberbiztonság az egy sokkal nagyobb kihívás, és ugyanakkor egy sokkal nyilvánvalóbb állandó napi gond volt a bukaresti helyzethez képest. Nyilván, hogy minél nagyobb a biztonság, annál inkább korlátozások vannak, tehát nem lehet, mit tudom én, most ne nevezzek meg egy bizonyos film szolgáltató vagy streaming rendszer, de nem igazán lehet sem zenét hallgatni, sem filmet nézni az Európai Parlament szervereihez hozzá kapcsolt készülékeken, így a számítógépeken sem. Nyilván, hogy egy olyan intézmény, amely szabályokra épül, mert hogy annyi helyről jövő, annyira különféle módon szocializált politikust kell kiszolgáljon, azonnal és állandóan tulajdonképpen változik, évente megjelennek az új ajánlatok, vagy az új eszközök, így kapunk mi is európai parlamenti képviselőként eszközöket a parlamenttől, amelyeknek az egész szoftver részét a parlament szakemberei kezelnek, és nyilván elsődlegesen a kiberbiztonságra, illetve a folyamatos szolgáltatás biztosításra teszik a hangsúlyt.
Képviselő úr, az előző válaszában elhangzott az, hogy a politikusok az Európai Parlamentben is oda kell figyeljenek a kiberbiztonságra, oda kell figyeljenek arra, hogy megfelelő szoftvereket használjanak, ebben persze kapnak segítséget is. Meglátása, véleménye szerint milyen digitális kompetenciákkal kellene rendelkezzen egy politikus napjainkban?
Hát ez egy érdekes kérdés, és ugyanakkor most nem feltételezem önről, hogy csapdát akar állítani nekem, de azért csapda helyzetben érzem magam olyan szempontból, hogyha azt mondjuk, hogy valamilyen kompetenciával kell rendelkezzen egy politikus, akkor azonnal egy ilyen demokrácia csapdában vagyunk, mert hogyha az alkotmányt nézzük meg, vagy az Európai Uniónak az alapszerződéseit, akkor látjuk, hogy ahhoz, hogy valaki megválasztható legyen, ez a megválaszthatóság, ez bizonyos kritériumokhoz köthető, ne legyen elítélt, ne legyen megvonva tőle az állampolgári jogok. Onnan kezdődően tulajdonképpen a pártoknak, vagy hogyha független jelölt, akkor a saját maga felelőssége, hogyha egy pártlistán jelentkező politikus jelölt, akkor a pártoknak a felelőssége az, hogy olyan szelekciót biztosítsanak, amely által az állampolgárok a saját párttagjaiknak, vagy a saját közösségüknek a legjobb képviseletét tudják biztosítani. És akkor itt indulnak azok a belső kritériumok, például az RMDS-ben van olyan kritérium a parlamenti képviselőkkel szemben, hogy egyetemi végzettséget kérünk tőlük, és idegen nyelvtudást. Mert úgy véli az RMDS, és helyesen, ma ezek nélkül, a készségek nélkül nem lehet a politikai képviseleti munkát elvégezni. Egyelőre digitális jártasságot nem méri az RMDS, de egy dolog az biztos, hogy a munkavégzés nem csak, hogy megkönnyítik ma már a digitális készségek, hanem egyenesen szükség van egy jó mennyiség digitális készségre, képességre. Például az Európai Parlamentben itt a koronavírus járvány 2020-ban, zárójelben mondom, és esetleg visszatérünk még majd erre, mert nagyon érdekes, a koronavírus járvány 2020-ban óriásit változtatott a mi életünkön az Európai Parlamentben, hiszen nekünk folytatni kellett a munkát. És akkor videokonferencián kellett tárgyalni, de úgy, hogy 24 nyelvre a szinkron tolmácsolás működjön, internetes szolgáltatáson keresztül kellett szavazni úgy, hogy biztosítjuk a szavazás titkosságát, és mindezek óriási kihívások elé helyeztek. A teljes munka átkerült egy digitális térbe, ma már én nem tudok egy elszámolást papíralapon benyújtani az Európai Parlamentben. Nyilván, hogy ha elektronikusan nyújtom be, akkor szükséges az elektronikus aláírás, tehát mindannyiunk rendelkezünk elektronikus digitális aláírással, és egyáltalán nem is képzelhető el az a tevékenységi forma, amelyben valaki nem rendelkezik digitális képességekkel. Persze ez még egyszer nem alkotmányos, nem lehet törvénybe foglalni ilyesmit, viszont akkor az illető a saját asszisztenseivel, tanácsadóival kell megoldja ezeket a problémákat. Véleményem szerint pontosan olyan nehéz így politikai és kicsi hatékonyságú így politikai munkát elvégezni, mintha teszem azt egy olyan képviselő, aki csak egyetlen egy nyelvet beszél, és egyáltalán nem beszéli egyikét se a nagy európai nyelveknek, a kommunikációs nyelveknek, itt most az angol, franciát, németet, olasz, spanyolt neveztem meg. Tehát törvényesen lehetséges, a gyakorlatban viszont igen-igen nehéz és értelmetlen is.
Maradjunk akkor a koronavírusnál. Azt tudjuk, hogy az oktatási intézményekben a pedagógusok számára egy kimondottan nagy nehézséget jelentett az, hogy át kell álljanak az online oktatásra, online kell tanítsák a diákokat, és elő kell készítsék más formában, digitális formában a tananyagot. De mekkora gondot jelentett ez az Európai Parlamentben? Mennyire tudtak az új helyzettel megbarátkozni a képviselők, illetve hogyan dolgoztak a szinkron tolmácsok, hogyha van ebbe valamilyen betekintése?
Igen, azért mondtam, hogy ha lenne egy pár, vagy ha van egy pár perc, amit erre tudunk szentelni, akkor ez egy érdekes és óriási kihívás volt az Európai Parlament életében, hiszen pont akkor maradtunk otthon, ugye 2020 márciusáról beszélek, amikor a koronavírus járvány, ami egy egyedi történet volt, soha nem volt ilyen régebben, senkinek nem volt tapasztalata világszinten abban, hogy hogyan kell kezelni egy világjárványt, nekünk pedig az Európai Parlamentben pont akkor volt a legfontosabb, hogy dolgozzunk, hogy döntéseket hozzunk meg. Emlékezzünk a korlátozásokra, emlékezzünk a lockdown, a szigorított lezárásokra, arra, hogy minden ország elkezdte, minden tagállam elkezdte a saját maga döntéseit meghozni, és egyáltalán minden az, hogy a létszükséges nemzetközi kereskedelmi szállításokat le tudjuk-e bonyolítani. Tehát ha akkor a parlament 2 vagy 3 hónapra bezár, vagy valamilyen módon nem tud működni, az egy igazi katasztrófa lett volna. Úgyhogy óriási előfeszítéssel tulajdonképpen szinte azonnal, 2 héten belül biztosítva lett, vagy beindult az a videokonferencia felület, amelyen tudtunk ülésezni, úgy, hogy szinkron tolmácsolás az biztosítva volt. Na most ez is egy külön történet, mert hogy 24 nyelven kell fordítani, és ez hihetetlen kihívás a tolmácsoknak, akkor, amikor nem jó a kapcsolat. Hörög, ingadozik a térerő, nem érti, hogy mit mond az illető képviselő, hogy tudjon tolmácsolni. Itt van például egy ilyen szabály, hogy azt a képviselőt, akinek a videó kapcsolata nem stabil, annak a hozzászólását sem tolmácsolják a tolmácsok, tehát akkor, amikor látja a képviselőt, aki beszél, látja az arcát, látja az arcmozgását, akkor ez elősegíti a hangnak a helyes fordítását. Vagy pedig hónapokkal a járvány után kialakult az, hogy külső mikrofonokkal szerelték fel a képviselőket, és állandóan a tolmácsoknak a szakszervezete amellett lobbizik, hogy mindenki használja a külső mikrofon, tehát a hangminőség javítása ezáltal elérhető, és lehet biztosítani a gyűlésnek a minőségét, hiszen ha nem értik a kollégák azt, amit mondtál, akkor mi értelme van a gyűlésnek. És ugyanakkor az is kihívás volt, hogy a szavazás titkosságát biztosítani lehessen, ami megint tekintettel arra, hogy 27 országban vannak a képviselők, aki falun, aki városon, akinek jó a térerő, vagy az internet fedése, akinek kevésbé jó, viszont mindenkinek szavazni kellett, és hát végül ez sikerült is, és a parlament a márciusi első COVID koronavírus lezárás után áprilisban már online módban gyűlésezett, és meg is hozta azokat a fontos döntéseket, amelyekre szükség volt akkor az egészségügyi sürgősségi állapot területén.
Térjünk át a közösségi médiára, ami manapság igen divatos mindenki körében. Ugye az idősebbeknek most már a felmérések ezt mutatják, hogy az idősebbek használják inkább a Facebookot, tehát a fiatalok körében pedig ott van a TikTok. De mennyire kell egy politikus jártas legyen, mennyire kell otthonosan mozogjon a közösségi médiában?
Talán azzal kezdeném, hogy itt két tényt állapítsunk meg, vagy két tényben egyezzünk meg. Az első az, hogy a politikus, én úgy érzem, hogy az első számú kötelessége a beszámolás kötelessége. Azok, akik megszavaztak, azok, akik megválasztottak a saját közösséget, a saját politikai pártot, most attól annak függvényében, hogy milyen módon, vagy milyen hovatartozással rendelkezik a politikus, feléjük beszámolási kötelezettséggel rendelkezett. Most ez nem tudom, hogy ez állandó, ez napi szintű, heti, havi, éves, nem tudom ezt meghatározni, de minden esetre a beszámolás, a tájékoztatás az egy kötelezettség, nem egy opció a politikus számára. És akkor hát ott éri el a politikus a közösségét, a szavazóit, ahol ők vannak. Ha éppen a Facebookon vannak, akkor valószínűleg, hogy ott kell keresni őket. Hogyha a fiatal generáció más közösségi médiákon van, akkor ott kell keresni őket. Valószínűleg, hogy a televízió, a rádió, az írott sajtó, de hát látjuk, hogy mi történik az írott sajtóval az utóbbi időben, az új médiákban kell keresni, mindenütt, ahol ott vannak a választók, ott kell keresni őket. Ilyen szempontból, hogyha éppen a Facebookon vannak, akkor a Facebookon kell keresni őket. Persze ez pozitív és negatív hozadékkal jön egy iránt, hiszen tudjuk azt, hogy mindenfajta közösségi média, most teljesen mindegy, hogy melyiket soroljuk fel, a Twittertől kezdve a Facebookon át a TikTokig, vagy bármely közösségi média, buborékok mintáján működik, tehát minden részlevőnek, minden jelenlevőnek, minden felhasználónak van egy buboréka, ez szépen kialakul, ezt mi erősítjük önmagunknak, ilyen visszhangkamrák alakulnak ki, és ilyen körülmények között persze, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan fogalmazod meg az üzenetet, mit mondasz el, és mennyi erőforrást tudsz politikusként irányítani a akár közösségi média, akár általában a kommunikáció területére, hiszen ez nem úgy működik, hogy munka közben minden második órában 20 percet félreülök, és akkor kommunikálok a Facebookon, mert hogy a kommunikációnak nyilván, hogy ma már nem csak a szabályai vannak meg, hanem az eszközei is, és ma már ez nem egy választható tevékenység, hanem ez egy szakma.
A közösségi médiának nem lehet negatív hatása egy politikus karrierjére, nem eredményezhet politikai tőkevesztést, hiszen hogyha van egy személy, aki nem kedveli az adott politikust, ő is ki tud alakítani egy buborékot, ahol a hasonszőrű személyekkel tartja a kapcsolatot, kommunikál velük, és akkor kialakul egy ilyen ellentábor.
Persze, ez úgy igaz, ahogy ön mondja, de hát ellentáborok mindig is voltak, és mindig lesznek. A politikai tevékenység az egy hát önkéntes tevékenység, senkinek nem kötelező politikusnak lenni. Aki vállalja a politikai, akár közéleti szereplést, politikai szereplést, de ugyanez, amit ön mondott, érvényes bármely közéleti szereplőre, nem csak a politikusokra feltétlenül, aki vállalja a közéleti szereplést, az vállalja akár a bakiknak a lehetőségét, persze, hogy rengeteg ilyen történet és sztori van politikusokról, akik bakiztak, akik egy rossz lépést tettek meg, egy rossz nyilatkozatot közöltek, utána következik a magyarázkodás, következik az illető bejegyzésnek a törlése, keressük, töröljük, véletlen volt, stb. Tehát ez természetszerűen megtörténhet, de hát ez gondolom, hogy ugyanúgy érvényes volt régebben, akár egy sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre is lehetett rossz választ adni, egy nyilatkozatot is lehetett úgy megfogalmazni, hogy akár hozzá nem értésből, vagy oda nem figyelésből az politikai szempontból egy hiba, és erre rengeteg példa van. Úgyhogy nyilván, hogy itt vállalni kell a pozitív és a negatív hozadékokat együtt, kell őket vállalni. Persze még egyszer azt elmondanám, hogy azért ma már a kommunikáció, akár legyen a közösségi médián, vagy általában bármely eszközt használva, a kommunikáció ma egy olyan professzionális tevékenység, amelyet erre szakosodott emberek csinálnak, tehát akkor, amikor ez vizuális felületen történik, fotó, videó, tartalomgyártás, akármilyen más része a kommunikációs tevékenységnek, ezeket mind szakemberekre kell bízni, és akkor fog a kommunikáció úgy kinézni, ahogy azt szeretnénk. Tehát pozitív tartalommal rendelkező és jó eredményeket generáló politikai kommunikáció.
Mi számít jó eredménynek a politikai kommunikációban, avagy milyen a jónak, mondható jónak nevezhető politikai kommunikáció, és mennyire segítenek ebben a különféle digitális eszközök, online felületek?
Na most itt jön az a nehéz kérdés, amit tehát most valószínűleg, hogy egy szociológiai tanulmányokkal politikai kommunikációban, politikai marketingben jártas szemét kellett volna megkérjek, hogy mondd már meg, hogy mit illik erre a kérdésre válaszolni. Én őszinte leszek, és egy ideális világban tudom azt, hogy az őszintesség az nagyon fontos lenne. Sajnos ez csak egy ideális világban történik meg. Mire gondolok? Hiszek az igazságban, mint közéleti szereplő, mint politikus. A közölnivalomat mindig logikusan szeretném fölépíteni, észérvekkel szeretném alátámasztani, és akkor úgy kommunikálok, hogy az igazság tartalom és a pozitív kommunikáció mindig elsőbséget élveznek. Ez persze egy ideális világ, és ez azt is feltételezné, hogy a kritikai gondolkodás az nagyon el van terjedve. Na most sajnos a való világban a kritikai gondolkodás nincs elterjedve, a való világban ilyen szállóigék vannak, mint ahogy egy kép az többet ér ezer szónál. Véleményem szerint egy kép az soha nem tudja az ezer szót pótolni, egészen egyszerűen azért, mert hogy nem csak kiskutya és kisgyermekes képekből áll a kommunikáció, azok, amelyek ugye ezer számra gyűjtik a lájkokat, hanem el kell magyarázni a gazdasági történéseket, el kell magyarázni a pénzpiacokat, el kell magyarázni az energetikai válságot, el kell magyarázni a politikai helyzetet, el kellene mondani, hogy miért nem került be Románia a Schengenbe 2022. december 8-án. Na most ezeket a történeteket elmagyarázni felelősen, igazságtartalommal egy képen nem lehet. Én most tudom, hogy eleve rossz úton járok, mert hogy azt próbálom megmagyarázni, ami nincs, de el kellett mondanom ezt, és ilyen választ kellett megfogalmazzak. Még egyszer, a politikai kommunikációs szakértőm most azt fogja mondani, hogy bakit követtem el.
Reméljük, hogy mégsem, mert én is abban hiszek, és szerintem sokan a hallgatók közül, hogy az őszinteség a kulcsa mindennek, illetve, hogy egy kép, főleg ami egy kisgyermeket, egy kiskutyát, vagy az adott napi ételt ábrázolja, nem érhet fel ezer szóval, még akkor is, hogyha ezek gyűjtik nagy mértékben a lájkokat. És hát ugye, hogyha már lájkoknál tartunk, akkor kik azok, akik sokat lájkolnak, sokat használják a közösségi médiát, főként a fiatalok, és hát ilyen tekintetben tavaly, 2022-ben az Európai Ifjúság Éve volt. Mekkora milyen igényük van a fiataloknak a digitalizációra, illetve mennyire fontos, hogy ilyen tekintetben tudják tartani a lépést, és ne maradjanak le valahol a felkészülés az önépítés ösvényén?
Érdekes, hogy ezt kérdezi, hogy a lépést fenn megtartani, mert ez nagyon fontos. Tehát 2022 azért lett az Ifjúság Európai Éve, mert azt láttuk 2021-ben a koronavírus járvány hát végső szakaszában, remélem, hogy végső szakaszról beszélhetünk, hogy azok, akik nagyon megszenvedték, mindannyian megszenvedtük a koronavírus járványt, de azok, akik tényleg nagyon megszenvedték, azok a fiatalok. Ezzel ok miatt most nem térek ki elve, de tulajdonképpen feléjük jött ez a 2022-es év, az Ifjúság Európai Éve, és amit láttunk, az a digitális szakadék, a digitális megosztottság kérdése, amely nagyon-nagyon fontos a fiatalok számára. Tehát ők az esélyegyenlőségnek a követelését vagy elvárását többek között úgy élik meg, hogy ezt a digitális megosztottságot ezt mélyebben elítélik, vagy jobban megszenvedik, mint általában az egyenlőtlenséget. Mi sokat beszélünk az egyenlőtlenségről, a régiók közötti, a város és a falu közötti, a különféle európai tagállamok közötti, vagy sok-sok formája van az egyenlőtlenségnek, de az, amit a fiatalok nagyon hangsúlyosan mondanak, hogy ők esélyt kérnek arra, hogy egyforma technológiai háttérben tudjanak élni. Gondoljunk csak, most adok egy romániai példát, gondoljunk vissza a 2020-as évnek a tavaszára, amikor meg kellett szervezni valamilyen módon az online iskolát, az elemi iskolára gondolok elsősorban, ez volt a legnehezebb. Senki nem tudta, sem pedagógusok, sem szülők, sem tanárok, mit kell tenni, mindenki össze-vissza próbálkozott, és történt egy baki, most hogyha itt, és pedig elkezdett mindenki táblagépeket osztani a fiataloknak, az iskolásoknak. Na most bármely szakember megmondta volna azt, hogy a táblagép az egy felhasználói eszköz, tehát filmet nézünk a táblagépen, vagy zenét hallgatunk, vagy esetleg játszunk. De az nem a kreativitás, nem a tanulásnak az eszköze. A tanulás eszköze az egy laptop. Ennek ellenére 100 000-vel lettek kiosztva ezek az eszközök, amelyek azóta szerintem a tanulást sem segítették, és ma már használaton kívül vannak, biztos, hogy sok 10 000 közülük ki sem lett osztva. Tehát ne kövessünk el ilyen hibákat, adjunk esélyt a fiataloknak, foglalkozunk a digitális infrastruktúrával, biztosítsuk azt, hogy mindenkinek van megfelelő sebességű, megfelelő minőségű internetes hozzáférése. Ha segíteni akarunk a hátrányos helyzetű fiataloknak, a szociális kihívásokkal küzdő családoknak, akkor segítsünk úgy, hogy internetes hozzáférést és megfelelő eszközt biztosítunk a fiatal, a gyereknek, a fiatalnak, az iskolásnak, hogy tudjon lépést tartani, és hogy kapjon esélyt, arra, hogy ugye ők, akiről beszélünk, a mai fiatalok, ezek a digitális benszülöttek, ugye a Z generáció, mi digitális bevándorlók vagyunk, én magam legalábbis egészen biztosan digitális bevándorló vagyok, vagyis felnőttként tanulgatom, kóstolgatom, vagy próbálom elsajátítani a digitális kompetenciákat, viszont a mai fiatalok, a Z nemzedék tagjai, ők digitális benszülöttek, de esélyt kell nekik biztosítani.
Ennek fényében akkor milyen a digitalizáció fejlődését célzó programjai vannak az Európai Uniónak? Azzal tisztában vagyunk, hogy Romániában elég kevés anyagi juttatást kap ez a terület a kormányzat részéről.
Na most itt egy kicsit gondban vagyok, hiszen ez a kérdés, amelyet ön felvetett, ez egy olyan jó konferencia cím, tehát itt egy egynapos konferenciát délelőtti délutáni ülésszakokkal, párhuzamos modulokkal kellene megszervezni, hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni. A 2020-as évek az Európai Unió digitális évtizede, létezik egy digitális menetrend, amely arról szól, hogy 2030-ra legyen biztosítva a digitális gazdaságnak, a digitális szolgáltatásoknak és a digitális piacoknak nem csak a szabályozási része, hanem az infrastruktúrája is az Európai Unióban. Ehhez azonnal el kell mondani, hogy a digitális gazdaságnak a nagyjai világszinten ma az Egyesült Államok, az Amerikai Egyesült Államok és Kína. Tehát az Európai Unió nem igazán jár élen. Ezért is mondtuk akkor, amikor 2021-ben kigondoltuk a helyreállítási tervet a koronavírus gazdasági következményeinek az enyhítéséről szóló tervet, akkor meghirdettük az Európai Unióban az úgynevezett kettős átállást, a digitális és zöld átállást. Na most a fenntarthatóságot hagyjuk, mert erre nincs idő ma este, viszont a digitális átállás az arról szól, hogy ugye végezzük el ezt a bevándorlást. mindenki számára biztosítsuk úgy az infrastruktúrát, a digitális infrastruktúrát, a széles sávú internetet, tudjunk haladni a digitális gazdaságban, az adatgazdaságban, ehhez törvényekre, szabályozásokra van szükségünk, és egy pár olyan szektoriális programra van szükség, amelyet ezelőtt apropó Trigiano kormány ön 2007-ről kérdezett engem régebben, akkor az informatizálás, az információs társadalom kiépítésének az időszaka volt. Most a nem nevező digitális társadalomnak, de a digitalizációt kell felépíteni. Ehhez kell egy pár alap dolog. Jó, átlátható szabályok, olyan keret, amely az esélyegyenlőséget biztosítsa, hiszen az előbb ugye beszéltünk a digitális szakadékról, ez nem csak a fiatalok esetében érvényes, hanem ez akár regionális szinten, vagy a gazdasági szereplők között is létezik, vagy létezhet digitális megosztottság. És a szektoriális programok, például az igazságszolgáltatás digitalizációja, a digitális kereskedelem, a digitális egészségügy, ezek mind-mind óriási milliárdokban, eurómilliárdokban mérhető potenciállal járnak, rendelkeznek, viszont ezeket úgy kell kifejleszteni, hogy ráadásul nyilván, hogy versenyhelyzetben vagyunk, mert hogy sem az Egyesült Államok, sem Kína nem fogja megvárni azt, amíg majd az Európai Unió felzárkozik az új digitális trendekhez.
Winkler úr, kényes kérdés, de mennyire élhet vissza egy politikai párt, kormány vagy bármilyen más politikai rendszer egyes programokkal, szoftverekkel? Gondolok itt például a másfél évvel ezelőtt Nagyport kavart Pegazus botrányra.
Egyáltalán nem kényes a kérdés, mert hogy a választ én nagyon őszintén megfogalmazom, nagy mértékben és óriási a kockázata. Az előbb ugye szabályozásokról beszéltem a gazdasági vonatkozásban. Hát a kiberbiztonság, a biztonság biztosítása az online téren, ez egy óriási kihívás. És alapjában abból kell kiindulni, és abból is indulunk ki az Európai Unióban, hogy ami bűncselekmény a való világban, tehát offline, az bűncselekmény kell legyen online is. Akár az identitás a személyi adatokhoz kapcsolódó bűncselekmények, akár a terrorizmus például. Ön a Pegasust említette, de hát én említek egy másik történetet, és pedig a Brexitet. Köztudott ma már, hogyha nem történnek bűncselekmények a kibertérben, akkor ma az Egyesült Királyság tagja lenne az Európai Uniónak. Tehát ami ott történt, az a befolyásolás, abban rengeteg szereplő volt, rengeteg pénz volt abban a befolyásolási műveletben, és tulajdonképpen egy sikeres befolyásolási művelet volt azok számára, akik azt tűzték ki célul, hogy kivezessék az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. De gondoljunk itt csak a mai napok történésére, és pedig a braziliai történet, itt ahol Bolsonaro leköszönő brazil elnök hívei ugyanúgy megtámadták a kongresszust és a közintézményeket, középületeket Brazíliában, a fővárosban, mind ahogy az egykori Trump elnöknek a hívei ezelőtt két évvel megtámadták a Kapitóliumot. És itt is, ott is nyilván, hogy a mozgósítás az a közösség, nem feltétlenül külön szoftverekkel, de a közösségi médiákban történt meg. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly kérdésről, nagy kihívásról van szó. A kiberbiztonság az, és nyilván, hogy úgy a technikai része, mind a szabályozási része igen-igen fontos. Ezek folyamatban levő harcok, most csak gondoljunk, egy példát mondok, gondoljunk a mesterséges intelligenciára, és gondoljunk arra az óriási kihívásra, ami az etikai oldalon, az etikai szabályozások, a jó és a rossz fogalmait, óriási filozófiai kihívásokról és vitákról van szó, akkor, amikor ilyen nagyon-nagyon nehéz etikai kérdéseket kell megválaszolni, vagy gondoljunk itt ugye az óriási nagy ígéretre, a virtuális világnak az ígéretére, amelyet ugye nem csak a Facebook tulajdonosa, hanem mások is próbálnak építeni. Meta nézem a reklámokat, azt ígérik, hogy majd könnyebb lesz a tanulás, könnyebb lesz a szórakozás, könnyebb lesz az élet, de miből áll az élet? Határozzuk meg akkor az emberi mi voltot, az emberi eszmeiségnek a fölállását, a mi voltja, a mikéntjét, és hát rájövünk arra, hogy végtelenül komplex és nagyon-nagyon izgalmas kérdésekről van szó, amelyek mind-mind választ várnak ebben a digitális évtizedben, tehát 2030-ig valahogy úgy a szabályozási, mint a technikai kihívásokat meg kellene oldani, és nyilván, hogy azok, akik most már a Z-generáció utániak, ez talán az alfa, ha jól tudom, azok, akik ma tizenévesek, majd ők lesznek a tulajdonosai ennek az új digitális Európai Uniónak.
Képviselő úr, 2 percünk maradt még, és zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy meglátása szerint miben kellene még fejlődnie az Európai Uniónak a digitalizáció tekintetében, valamint ennek a fejlődésnek, ennek az útnak milyen eredményei lehetnek, inkább a pozitív vagy inkább a negatív irányba vezet ez az ösvény?
A haladás ösvénye, tehát most nagyon, nagyon nehéz itt arról beszélni, hogy a földi paradicsom fog ránk köszönni a metaverse-ben, biztos, hogy nem, vagy arról, hogy itt a vége mindennek, mert ugyanúgy meg vagyok győződve róla, hogy nem ez a helyzet. A helyzet az, hogy nagyon bölcsnek kell lenni, és nagyon körültekintőnek akkor, amikor a szabályokat fölépítjük, és most a szabályok fölépítésének az időszakában vagyunk. Ugyanakkor akár csak a gazdasági fejlődés területén itt van egy közös nevező, vagy egy közös kihívás, pont ahogy a gazdasági fejlődésnek a tervezésekor a kohézióra figyelni kell, ne engedjünk senkit leszakadni, lemaradni, vagy aki le van szakadva, azt emeljük fel, azt segítsük, azt támogassuk. Ugyanúgy ebben a még borzalmasabb digitális szakadékban, vagy a digitális szakadékot ne engedjük elmélyülni, mert ez még borzalmasabb lesz a következő időszakban, mint amilyen ma a gazdasági szakadék, vagy a fejlődési szakadék. Tehát nagyon nagy kihívások állnak előttünk, viszont én abban bízok, hogy a józan ész fog mindig diadalmaskodni a rossz fölött, ez az én meggyőződésem, és úgy, ahogy gazdasági szempontból mindig megtalálta az Európai Unió az elmúlt 30-40 esztendőben a legnagyobb válságokból a kiutat, én meg vagyok győződve róla, hogy a digitalizáció is úgy fog fejlődni, hogy ne engedje elmélyülni a digitális szakadékot, hanem inkább áthidalja ezt a szakadékot, és akkor tulajdonképpen az új körülmények között az új, ez egy új világ, a digitális világ az egy új világ, amelynek viszont legyünk, ha lehet, mindannyian nyertesei, és senki ne maradjon le, senki ne legyen vesztese ennek az új digitális Európai Uniónak.
Legyen akkor ez a zárszó. Képviselő úr, kezdünk a műsoridőnk végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Köszönöm szépen a meghívást, és minden jót kívánok.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Winkler Gyula, Európa Parlamenti képviselőnek, az Európai Parlament Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságának tagjának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodo Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét mindennapján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.